Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A énekeljük, felálló énekül a 82. Zsoltárnak az első versét, akkor 62, az még jobb, az én lelkem szép csendesen. Hallgassuk meg, miképpen szereztem mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Előnkbe adja ezt Máté evangélium a 28. része a következő képpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, szeretjük a keresztelőt, és Istennek hála, vannak is keresztelők. Ez azonban azt is jelenti, hogy a gyönyörködésen túl Isten előtt felelősséget vállalunk. Szülő, keresztülő, a nagyobb család és bizony a gyülekezet is. Hiszen ma ugye a gyermekek az egyetemes anyaszentegyházba vétetnek fel, miközben egy helyi gyülekezetben lesznek egyháznak a tagjai, de valójában az egész egyetemes egyház részeként tudjuk magunkat. És amit különös egy keresztelő, hogy már is három anya van jelen, ugye, sőt, tulajdonképpen még ennél is több, a szülő édesanya, a keresztanyák és az anya szent egyház. Ez nagyon nagy gazdagság ennek a kisgyermeknek az életének az elején, és nem zárjuk ki az apukát se, ugye Jézus hogyan szólítja az Istent abbának, édesapának. Ugye? Tehát itt a szülőségnek van egy nagyon fontos megvalósulása, hiszen a gyermek emberré a családban lesz. Ezért a feladat kettős. Egyrészt nevelni a gyermeket, és nevelni önmagunkat. Elsősorban, mint családot. Ugye nem azzal nevelek, én vagyok a felnőtt, és akkor tessék azt csinálni, amit én akarok. Ez egy része a dolognak, világos. A nagyobbik rész az nem erről szól. A nagyobbik rész az, ami általában el tud maradni a nevelés során, sajnos, annak a tudatosítása, hogy a minták elkezdenek bevésődni. Már egész kicsi korban. Ugye? Tehát nem a nevelési elvek és elméletek a minta, ahogy azt szeretnénk, legalábbis nem a tényleges. Ugye az igazi minta az valami más. Az, hogy milyen szép, milyen egy okos, szép, jó gyermek, az nem lesz mintává. Az, hogy a mi magunk mindennapjai, az mintává lesz. Ha akarjuk, ha nem. Tehát a mindennapoknak ez az alig átgondolt, sokszor reflexzerű ösztönös cselekvése, légköre, viszonyai, ebben formálódik a gyermek. Ezért a főszerep a szülőjé, illetve a családé. Ezt tudni kell, és élni kell vele. Van ehhez útmutatás, hogy ezt a légkört, ezt formáljuk. Ez van, mondjam, terv ott a Szentírásnak az ismerete, Jézus történetei, mondásai, ott az imádság, a közösség, a gyülekezet. Ezek mind-mind tulajdonképpen a mintába be kell, hogy épüljenek, amivel a gyerek vele formálódik, és ebben kell növekedni az egész családnak, Isten előtti felelősségben. Hogy ez így lehessen, ez kérem, hogy hallgassuk meg most a szülők-keresztülők fogadalomtételét, arra kérem, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához. Ide szépen sorba tessenek csak jönni, válni. Jó, még így is. A kereszt, apukák is. Apuka is. Így. Jó. És megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek református keresztény anyaszent egyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe a keresztség sákramentuma által befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt, a gyülekezet színe előtt. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban ezekért a gyermekekért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezeket az életeket. Megköszönjük azt, hogy nagy szeretettel fogadják őket, és mindent megkapnak, akár szellemiekben, akár lelkiekben, akár testiekben. De azt is világosan látjuk, hogy bizony a mi eszközeink, sőt mi magunk is korlátozottak vagyunk ahhoz, hogy egy élet úgy bontakozzék ki, ahogy azt te elképzelted, nélküled ez nem megy, ezért könyörgünk a te szeretetedért, kegyelmedért, szent lelkedért, atyai jóságodért, hogy legyen ott ezekben a családban, legyen ott ezeknek a gyermekeknek az életében. Áld meg, hogy ki tudjanak bontakozni, hogy meg tudják futni azt a pályát, amelyet szántál nekik, és egykor megérkezhessenek te hozzád. Így kérünk, fecsételd el a te szent lelkeddel ebben a sákramentumban őket magadnak. Amen. Nadine, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Károly, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérem, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldását énekeljük 134. Zsoltát. Szépen foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 215. énekünket, eltévedtem, mint jó. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra. Az Efézusi Levél 2. rész 1. 10 versében gyülekezet foglalja el a helyét.
Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyért minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt felmagasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Köszönjük szépen. Isten tegye áldotta az igéi szívbefogadását. Most gyertek, csendesedjünk el, és bűnbánó imádságban valljuk meg a mi bűneinket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban előtted állunk most, és megvalljuk, hogy nagyon sok minden van, amit behoztunk ide a templomba, ami méltatlan, ami rossz gondolatainkat, ami rossz emlékeinket, a cselekedeteinknek a deficitjét és a mulasztásainknak a terhét. Mindezt most szeretnénk letenni, az egyetlen, amit fel tudunk ajánlani, ami bűneink, azt tesszük az oltárra, hogy azt égesd el, hogy azt töröld el, és hogy... az Úr Jézus Krisztusnak a véréért, amelyik az igazi áldozat, bocsáss meg nekünk minden bűnünket. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig együtt mondjuk el a gyülekezet közös imádságát. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, jöjjenek csak ide az Úr asztalához, bátran, ne féljetek, ma úgyis ilyen törpehad van, így ahogy elnézem. Csak gyertek, meg erre a másik oldalra is gyere, ugye, úgy. De egy matematikus megkérdezi, hogy számold meg, hogy hány gyerek van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19. Azért fontos ez, mert most megmutatom nektek, hogy ugye behoztam az én kincses ládámat, ugye, és megnézzük, hogy mi van benne. Hát, gyere egyes, nézd meg. Nyugodtan, nézd bele. Mi van benne? Ha?
Kő.
Kő, na de milyen kő? Hát, bakán, nem akármi. Ezt úgy mondják, a volt vagy fél drága kő. Hát azért nem kell azt hinni, hogy ez egy gyémántok. De nekem nagyon kedves kövek, és mivel Ugye a kőnek komoly szerepe van a Bibliában, egyet mondok csak, az emlékezés kövei, amikor átmennek a Jordánon, a zsidó honfoglalás van, és a Jordánba betesznek 12 követ, 12 törzs, azt elönti a víz. Ugye, tehát az nagyon szép dolog, hogy ott a víz alatt ott van, de hát ez olyan, mint az emlékezés, hogy az idő árja elsodorja, nem látszik. Ezért azt mondja József, hogy na mindenki fogjon még egy jó nagyot, és vegye a vállára, és vigye egy pár kilométert a következő pihenőig. Azt már nem felejtették el. Ugye? Mert vittük a követ, emlékezni. Miért is vittük? Mert az Isten bennünket idehozott. Na most én meg úgy gondoltam, hogy az emlékezéshez mindenkinek adok egy követ, jó? Ezt tudjátok vinni, ez nem nehéz. Rendben van? Ugye akkor most te vagy a nagylány, segíts nekem, jó? És kezd el osztani onnan a kicsitől, és mindenki egy követ kap. Rendben van? És akkor eszedbe jut, hogy fogja ezt a követ, mondjuk matematika órán, magadnak is tegyél egyet a zsebedben, hogy elfelejtsd. Akkor eszedbe jut, hogy milyen jó volt, amikor nem matek dolgát írtunk, hanem Péter bácsi beszélt nekünk. Jó? Na gyere, még itt vannak. Ezek lesznek az emlékezés kövei. Jó? Úgy. Na, menjél tovább. Ügyed. A picinek is. Úgy van. Neki is. Neki is. Egy ilyen nagyon szép kövecskét. Ne féljetek. Hánynak nem jutott? 1, 2, 3, 4. Na, azért van itt. Figyelj. Ki a következő? Te, Fici. Figyelj, itt van egy kövből faragott kis angyal, akkor ezt ő fogja kapni. Oda viszed neki. Jó. Ez egy nagyon érdekes kő, mert ebbe egy régi-régi bogárféle belekövesedett, és mégis itt van, látod? Itt látszik. Ez a lábast fejű. Az lesz az övé. És ha, még egy van, de a utolsó kő, ez már nagyon érdekes kő lesz, inkább ezt adom. Ezt még adod neki, ezt még megmutatom. Erre rá is írtam, hogy János 3.16, ez az Bibliából van. Ki tudja vértnek, köszönöm, állj vissza, hogy mi az a János 3.16, ez lesz a tiéd, gyere ide. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert leginkább erre kerülni. És ez a kő azért emlékeztet, mert ebbe nem én karmoltam bele, hanem van egy természetes kereszt benne, látod? Na, és rajta van az igehely is, ezt meg neked adom. Jó, és vigyázz rá nagyon. Na, hát ezek voltak az én kincseim, most már ezeket itt hagyom nektek, jó? Köszönöm szépen. És akkor mentek is, ugye, órára, de ne veszítsétek el, jön már, igen. Nyugodtan elmennek, megbeszéltem mindenkivel, nyugodtan elmentek a gyerekórára, és jól fogjátok ott magatokat érezni, jó? Menjetek, picinyeim, csak bátran, ne féljetek, menjetek, és az Isten tisztelet végén találkoztok a szülőkkel, ők még itt lesznek benne, és kénytelenek engem hallgatni. Úgyhogy... Így van, és akkor az ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk első versét, kegyes Jézus, itt vagyunk. Szeretném, az alapigénk az egész rész, amit nagyon nehéz ugyan szétbontani, de azért most kiemelek belőle néhány verset, de mindegyiket figyelembe fogjuk venni. A 4., 5., 6. vers. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, melyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából a Krisztusban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor Efézusi levélnek az egyik magyarázójánál olvastam egy ilyen kis bevezető elmélkedést, hogy vajon volt-e csüggesztő benyomása a gondolkodó embereknek a világról, mint éppen a mikorunkban, hát ez így mondjuk a 20-21. Század. Természetesen ez mindig jelen volt az ókorban is már, ez az életérzés, hogy, vagy valóság, tapasztalás, hogy ez minden eddiginél rosszabb. De azt gondolom, hogy ezt most félretéve, hogy ez mindig így volt, ne üssük el ezt a kérdést, hiszen azért nagy különbség van. Ugye 6 milliárd ember él már a Földön, és az általa felfokozódott globális problémák, amelyeket a tömegkommunikáció szinte egyidejileg közvetít, ez nem azonos egy ilyen ókori filozófus lamentálásával, hogy micsoda idők ezek, és mi lesz még. Tehát nem úgy van, mint régen, amikor ugye mondjuk 16. században, akkor is volt elég baj, Tinódi elment mondjuk valamelyik végvárba, elénekelte az egri várról való éneket, elvitte a hírt, elvitte a történetet, és volt idő ezt meghallgatni, megemészteni, megbeszélni, és aztán leüllepedett, beépült, akkor mentünk tovább. Vagy akár még csak a 20. század elején még voltak úgynevezett szága mondók a skandináv vidéken, télen, ugye, amikor hónapokig sötét van, akkor megjelent egy ilyen mondó ember, akkor összejöttek ott a tanyáról mindenki, ő meg mondta. És ez még már a modern kor, és itt megint volt idő ezt meghallgatni, megbeszélni, és így tovább. De a mai világ az nem így van, nem enged el, nem ad időt, sodrásba kerülünk, nem döntünk. Csak tudomásul veszünk, máshol születnek a döntések, és hát ha jó híreket, ha közvetítenek, akkor is mindjárt megjelenik egy ilyen süvöltő kórus, hogy ez nem igaz, nem így van, és hazugság. Tehát bibliai nyelven ez a tapasztalat, amit világszónak mondanak, annak az egyik üzenete a múlandó és főként istentelen világ, vagy bűn alá rekesztett világ, így mondja a Szentírás. De a bibliai gondolkodásban így ismerjük, hogy a régi, a bűneset utáni világ, vele szembe pedig ott van a kozmosztú teú, az Isten világa, vagy az új, a Krisztusban megújított világ, és eljövendő, és már jelenlévő, már érzékelhető világ is. Tehát azt gondolom, hogy a kettő egyébként élesen szemben áll egymással, nincs átjárás, nincs kompromisszum, ahol ez mégis megpróbáltatik, hogy kössünk a két világ között kompromisszumot, ott a keresztény élet helyett valami végtelen szánalmas, nyomorult, sőt nevetséges ügy sikeredik Krisztus uralma helyett. Tehát nekünk éppen arra kell rádöbbennünk, hogy milyen gazdagságot kapunk a Krisztusban, Isten minden hatalma benne lesz nyilvánvalóvá, azt mondja, hogy életre keltett a Krisztussal együtt, vele együtt feltámadtunk, mennyei világba ültetett a Krisztusért, nyilván a apostolok, vagy a hitvallás, amit épp az imént mondunk el, része visszacseng a fülünkben, hogy akik ebben az eljövendő világban, ő az egyház feje, mondja az apostol, mi pedig, akik egyházba élünk, Krisztus test tagjai vagyunk, így is mondhatnám, hogy egy közvetlen irányítás alatt vagyunk, ezt majd szokták mondani, hogy kézi vezérlés, ugye? Nem a világ módszerei által, nem a tudomány, nem a technika által, nem a korszellem által, hanem mindezek közepette a Krisztus test tagjaiként részesedünk az ő életéből. Ezért vagyunk mások. Ma úgyis divat ugye, ilyen egyéni úton járni, eltérni a többségtől. A világnak ezen a részén, ahol élünk, már réges-rég tudomásul kell venni, hogy a kereszténység, a Krisztus követő kereszténység az egy nagyon nagy kisebbség, de olyan értelemben is nagy, hogy jelentősen kevesebb és kisebb, mint a körülötte lévő világ. Ezért mondom, hogy van egy ilyen irányítás a Krisztusban, de ezt vállaljuk, ezt az irányítást, ezt a másfajtát, hogy nem a korszellem szerint, ugye az a kéz, aki bennünket vezérel, az egy átszegezett kéz, és az az akarat, aki előttünk megy és vezet minket, pedig azt mondja, hogy bocsáss meg nékik. Tehát ilyen értelemben vagyunk irányítás alatt, és ezen az úton menve, ő utána ugye menj, tapasztaljuk az ő útjának üdvözítő voltát, igazságát, amely ránk nézve tiszta kegyelem, az áldását, a tőle kapott teljességet. Tehát ezen az úton megyünk együtt, vállaljuk a szembenézést, a kétségbe ejtő helyzetnek a látását, realitását, és ugyanakkor azt is megtapasztaljuk ezen az úton, hogy miként árad be ebbe a világba a kegyelem, és mivé lehet az ember, megtapasztalhatom a teremtésbeli lehetőségeimet, hogy az Isten miért is szánt engem ebbe a világba. Tehát a Krisztusban az Isten képű ember új életének az örömét és gazdagságát mindazok ellenére, amilyen a világ. Tehát az emberről alkotott képről mindenki tud egy ilyen sötét ecsetvonást hozzátenni, és aztán ezt ilyen profétai hevülettel ellamentálni, hát legtöbbször ezt szoktuk csinálni, összeülünk és lamentálunk, ugye, hogy mi van. Az ige az emberről, önmagunkról alkotott képet, mondjuk így, hogy teológiai látással mondja el. Tehát nem mondja, hogy még rosszabb, annál is rosszabb, elmondja az okot, és elmondja egyben a gyógyulás útját is. Tehát nem az a cél, hogy tobzódjunk a rossz felsorolásában, hanem lássuk meg az okot a Szentírás fényében, és ahol ez kimondatik, és erre azt mondjuk, hogy igen, ott van a gyógyulás, a változás kezdete is. Ugye így kezdődik az egész fejezet, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. A evangéliumot helyezi mindenek elé. Még mielőtt elmondaná, hogy tényleg hogy is néz ki ez a világ, ahol keresztényként élünk, azt mondja, hogy életre keltett benneteket. Ugye elvégzett üdvözítést teszi az első helyre. Nem tudunk olyat mondani ezek után, ami kétségbe vonná ezt. Tehát ha legelején ott van az, hogy életre keltett, mert üdvözített benneteket, utána bármi jöhet, az már nem fogja azt kétségbe vonni, és bennünket sem taszít a kétségbeesésbe. De ezzel egyben rögtön rá is világít, hogy ez csak Istenben lehet, ezt a tükröt csak Istenben lehet szemlélni. Azon kívül ez sok ember számára nem mond semmit. Nekünk, akik az ige tükrében nézünk, de csak Istenbe, csak Krisztusban. Tehát a bűn ismerete, annak mélysége, ereje szerint, mert veszedelmes dolog ezt teljességében látni. Eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, hogy ugye van egy mitológiai alak, vagy alakok, akiknek ugye az arcában néztek, kövé váltak, ugye a kígyóhajú gorgókról van szó. Hát ha a bűnökbe így vele lehet dermedni, hogyha ezt így soroljuk és mondjuk, és egyszer csak nem kövvé válunk, élettelenné válunk, de felsorol néhány jellemzőjét ennek az állapotnak, tehát belenézünk a gorgóknak az arcába, de Krisztusban, ezért nem félünk. Szóval, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Itt fontos ezt a szót, a vétek és a bűnt egy kicsit egy-egy mondatban megnézni. A vétek azt mondja, hogy rosszul lépni. Tehát nem arról van szó, milyen gazember ez a valaki, és miket művel, hogy rosszul lép, nem jó lépést tesz. Hát a félrelépés is benne lehet ebbe, de valójában azt jelenti, hogy letérek a jó útról, noha tudom, hogy mi lenne az. Tehát én most ott kóricálok egy kicsit, ugye? Veszedelmes dolog. A bűn, amit bűnnek ír a Biblia kifejezés, meg azt mondja, hogy alapvetően eltéveztem a célt. Tehát magyarul így mondanám, hogy rossz vonaton ülök. Lehet, hogy első osztályon, de rossz vonaton ülök, rossz irányba megyek. Ez a bűn. Tehát nem arra kell mindjárt gondolni, hogy vaj, milyen, hanem az, hogy ebben mindenki ellen a vonaton utazik. Bizony a kettő együtt, a helytelen tett és a, mondjuk így a súlyos mulasztás, mert nem oda érkezem meg, ahova meg kellene. Ez az Isten nélküli életnek ez a jellemzője. Olyan súlyos ez, hogy erre azt mondja, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ez persze nagyon kemény kifejezés. A keresztény önismeret valóban kemény dolog. Az Isten nélküli élet azt jelenti, hogy lelki halottak vagyunk. Ugye? Elszoktunk ettől az egyenes beszédtől, magam is átgondoltam, hogy én ezt nem szoktam mondani. Hát a Bibliában bőven van ilyen. Ugye? Bocsánat, hogy most politizálok, mert ez beugrott nekem, amikor meghallottam, hogy alkotmányba bevezetik a harmadik nemet. Ezek azért nem van mindennapi dolgok. Hát azt kell mondani, hogy egy lelkileg halott helyzet, társadalom. Hát mi van itt? Ugye? Tehát ez egy nagyon súlyos kijelentés. Vírsalmáim jutottak eszembe, hogy milyen szépen nőttek, nagyok vesznek, hogy kicsit megfújt a szél, lehullottak, a másik felől az tiszta barna volt, és meg volt rohadva, ugye, belülről. Tehát mi készteti az embert erre az életmódra, erre a, így mondja az írás, hogy világ életmódja szerint igazodva a levegő urának életéhez. Ugye rögtön eszünkbe jut Róma 12-ből, sokat szoktam idézni, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, a szkématukhoz, a világ sémáihoz, mondja az eredeti szöveg. Ugye a korszellemnek ebben a hatalmas vonzásában, ami egyre jobban érzünk és von bennünket, hogy milyen is ez a korszellem, hát világias, ami szerint egy Isten ellenes, hogy amorális, nem hisz az állandó értékekbe, hogy látjuk ennek a idejét, hogy kikezdik ezeket az állandó értékeket, és végtelen anyagias, tehát ugye a fogyasztói társadalom függvényévé válok, annak, mint egy emésztő gödre lesz az ember, és ott mindent oda berak és elemészt. Ugye? Tehát ez az első. A második azt mondja, hogy a testi kívánság, testünk kívánságaival élünk, egykor mi is így éltünk. Mondja, itt a testi alatt nem a biológiait kell esetleg, az önző ént. A teljes egoizmust kell érteni, az istentelen egót, amelyik maga ül a bakon, nem enged oda senkit, de a gyeplőt azt a lovak közé dobja. Ez a testi és szellemi romlás együtt jelenti ezt a bizonyos testi kívánságot, és erre mondja az, hogy ezek az engedetlenség fiai, ennek pedig a következménye a harag fiaivá lesznek, ítélet alá kerülnek. Hát ez egy nagyon nehéz és nagyon súlyos kép. Halottak voltatok bűneitek miatt. Ma ez a látás hova tovább, még keresztény körökben is ugye, gyűlöletessé válik, megbotránkoztat. Micsoda hamis tükörben néznek azok az atyafiak, akik követik a világ fejedelmének lelkületét. Ugye ezt bizony meg kell nekünk is gondolni, hogy miféle tükörbe nézünk mi. De nem dolgunk ítélkezni, tehát ez félreértés ne essék, főként azért, hogy ettől jobbnak látszódjuk, vagy magunkat jobbnak lássuk, ugye a legtöbbször azért mondunk rosszakat másokra, amikor jobban érezzük magunkat. Hát így vigyázni kell, csinyán kell válni, ki kell mondani a dolgokat, de nem topzódni benne. Ugye mi a mi dolgunk a maradék kereszténységnek Európában? Hát könyörögni az engedetlenség fiaiért, azaz önmagunkért. Ha van valami, ami helyre billenti a nagyképűségünket, az álalázatosságunkat, akkor éppen ez a mondat, hogy egykor mi is minnyájan. Tehát tudjuk világosan, hogy ez a látás csak a kijelentéshez és Krisztushoz kötötten létezik. Egyébként nincs. Ugye ma az van, nincs bűn. Ugyan már, kérem szépen. Amíg nem ártok vele, addig hát direktbe, ugye, a szellemi ártalmakról is beszélve. Senkire sem kényszerítjük ezt a látásunkat a világról, és nem járunk úgy a világban, mint némely közösség, hogy na mi aztán tudjuk, hogy mi az igazság. Mit tudunk mi? Azt tudjuk, hogy magunktól csak ennyire tellett, amit felsorol az ige. És aztán jön a fordulat a negyedik versben, amit a textusban is felolvastam, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, mondja még egyszer, életre keltett a Krisztussal együtt. Ugye, itt nem csak a bűnre mond nemet az ige, hanem a mi kárhozatunkra is nemet mond. Nem, életre keltett minket a Krisztussal együtt, vele együtt feltámasztott, mennyei világba ültetett. Ugye, ez egészen megdöbbentő dolgot mond ki, ugye, hogy vele együtt először engem mond, aztán mondja, hogy Krisztus is. Tehát ha föltámad, felment ül a mindenható Atyaisten jobbjára, hogy már szóltunk róla. Vele együtt. És itt van a hatalmas, erős kijelentés, a Krisztussal való egységnek a titka, nem ő és mi, és próbálkozunk valamit levenni ebből, hanem vele együtt. Részesedünk, osztozunk az ő életében, és mindez teljes egészében ajándék. Ugye ez az állítás, hogy de, akkor azt mondja, hogy mindez így igaz, ahogy van, és ti is ebben vagytok, de. Ez nem tiltás, nem büntetés, hanem mindent odaad. Ugye, ezért mondja, hogy kegyelemből van az üdvösségetek. Ez egy diadal kiáltás, nem tudja visszafogni magát, hogy látva a világot, az Isten felől, Krisztus felől látja, hogy milyen a világ nyomorúsága, és látja az Isten szeretetét, és fölkiált, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Ezt nem lehet hideg logikával, vagy magától értetődő módon tudomásul venni, sőt, ugye talán ez a legbelső súgás néha előjön, hogy nekem azért ez jár, hát hogy én azért a végén rosszul járnék, de hát akkor nagy baj van, ha ez így van, mert akkor a világ sémája szerint gondolkodunk. Az ok semmi más, mint Isten gazdag lévén irgalom van az ő nagy szeretetéért. Ugye itt az irgalom, a kegyelem, a jóság, szavak szerepelnek, mind az Istenben van. Hát ezek tulajdonképpen az ő szövetségének, az ő ígéreteinek az alapszavai, mert ő mindent megtett. Ugye hű és igaz, hogy megbocsátja bűneiteket, mondja János, vagy Joel mondja, hogy késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Mikás mondja, de nem tartja meg haragját örökké, de akár a Timóteus levél, ha hitetlenkedünk, ő hű marad, vagy a Tesszalónika, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt, mondja Zsoltár. Szinte záporoznak százával ezek a kijelentések az ő irgalmáról. Kegyelme gazdagsága, ez a lényeg, erről szólnak. És ez azt jelenti, hogy ez a kegyelem gazdagság, ez már itt van, ebben részesedünk. Mi is részesei vagyunk kegyelmének, mérhetetlen gazdagságának. És ez megint jön ez a felkiáltás, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Ugye a hit is tőle van, minden tőle van, és legyen világos, ugye a kegyelem ad, nem jutalom. Tehát nem azért kegyelmes az Isten, nem azért üdvözít bennünket, mert hú, megjavultunk, ugye? De egyébként az nem baj, ha valaki megjavul, tehát félreértés ne essünk. Én sok embert ismerek, nem hívő emberek, életük egy-egy szakaszában, hosszabb rövidéig rengeteg disznóságot csináltak, és csak megjavultak. És ez egy óriási dolog, eszembe jutott Komlóna, egy jó kedves barátom, a cigány Józsi, aki retteltes egy figura volt, ez csak megjavult. Nem csak, hogy nem ivott többet, csak mindig kólázott, hanem nem lopott többet soha. Ő volt a városgazdálkodás egyetlen dolgozója, aki nem lopott. Ugye? Hát ez nagyon érdekes élményem volt nekem, de a Józsi nem lett keresztény ettől, nagyon szerettük egymást. Tehát megjavulni mindig lehet, és szabad tévedést ne essék, ugye, és bíztatni ebben a másikat. De itt másról van szó, ugye? A jó cselekedeteknek a kérdését persze Pál nem hagyja el, és ide kell megérkezni. Tehát a jó cselekvés az hívőnek és nem hívőnek együtt közös lehetősége marad, de nem a jó cselekedetek felől érkezik meg a kegyelem világába, hanem Isten alkotása, Isten teremtése felől, vagyis hogy ő kézbe vett engem, és megszületett bennem a krisztusi ember, újra gyúrt engem, és itt látni az ő nagyságát. Ugye nem én vagyok egy jobbított kiadásban, hanem az ige és Szentlélek által elkezd a belső emberem átalakulni, és elkezd növekedni. Hát ez az igaz. És akkor ott van a helye a jó cselekedeteknek. Növekszik, napról napra megújul, Krisztus rajzolatú lesz, miközben olyan a világ, amilyen érnek bennünket a hatások, amíg érnek, de mi az ő hozzávaló tartozás, ő gazdagságával való részesedés által mégis mások vagyunk. És hát itt kell látni az ő nagyságát, kegyelmének a gazdagságát. És aztán egyszer csak megszólal itt egy nagyon érdekes, nagyon sajátos keresztény fogalom, ami megkoronázza az egész eddigi eszmefutatásunkat, azt mondja, hogy az előre elkészített jó cselekedetek, amelyre teremtett minket az Isten. Hát, hogy először is benne van az, hogy a jó cselekedetek nem tőlünk vannak, tehát nem a megjavultunk állapot, amit nem vonunk kétségbe, hanem ezek azok a jó cselekedetek, amik Isten ad. Isten mutat meg, hogy még véletlenül se dicsekedjünk, hogy látod, Uram, azért valamit én is tudok, ugye? Mert a kérdés az, hogy elkérted-e az Istentől azokat a lehetőségeket a jó cselekvésére, amelyeket neked szánt. Mert lehet, hogy nagyon aktívak vagyunk, teszünk, veszünk, megyünk, csinálunk, segítünk, de amiket az Isten szánt nekem, az nagyon izgalmas kérdés, ugye? Vagy pedig azért, mert én jó vagyok, ahogy az ének mondja az egyik sláger, és hát azért én jókat cselekszem, de hát akkor tulajdonképpen már is a világ szelleme által élek. Az előre elkészített jó cselekedet. Van néhány jellemzője, azt gondolom. Az első az, hogy nyilván hálából van, nem azért, hogy én jól érezzem magam, mert sok jó cselekedet, ezt tényleg jól érzem magam közül, hogy valakivel jót teszem, az sem nagy baj, de ez hálából van. Biztos vagyok benne, hogy mindig hatékony, amit az Isten előkészít, és nem tesz elbizakodottá, hogy már mennyire jó vagyok, hanem az Isten dicsőíti az is, aki adja, meg az is, aki veszi, és elfogadja. Tehát miről is szóltunk, ugye, először alapdolgokról, ugye a világ nyomorúságát próbáltunk meg keresztényül megfogalmazni, mondom, csak Krisztusban, csak Istenben érvényes ez, hogy halottak vagyunk Isten nélkül, mert, és tudjuk azt, hogy megváltásra szorul ez a világ, ugyanakkor nem tagadjuk az elveszett oltát, és nem kötünk kompromisszumot bűn és vétek kérdéseiben nincs átjárhatóság. És ennél fontosabb annak a önismerete, hogy mi is ebben indulunk, és sokszor visszacsúszunk. Nyomorult emberek vagyunk, rászorultak. Másodszor látjuk az Isten kegyelmének gazdagságát, ebből részesedünk, és változunk meg. És a Krisztus egyházának leszünk nem annyira a tagjává, inkább a részévé. És részt veszünk az ő életében, amelyik, ahogy mondtam, keresztül bizony, de megyünk, és nem csak kritizáljuk a rosszat, és megtagadjuk a közösséget vele, hanem cselekedjük az Isten által elkészített jó cselekedeteket. Szolgálunk vele azok felé, akiknek erre szükségük van, nem a klubtagoknak, nem a belsőknek, hanem mindenkinek, ennek a bűn alá rekesztett világnak. Ebben erősödjön meg ezen az őszön a mi közösségünk. Amen. Szeretteim, a 423. dicséretünk első három versét énekeljük ráfelelésképpen, akik bíznak az Úristenben. Mennyei édesatyánk, öröm és hála tölti be a szívünket, azért, mert nem vontad vissza jóságodat és kegyelmedet, sem tőlünk egyénenként, sem ettől a világtól. Még akkor is, hogyha naponta érnek bennünket hírek, és szinte úgy látszik, tűnik, hogy minden arra megy ki, hogy a jó ne is jöjjön át. Tudjuk, hogy az az erősebb, a felülről való, a tőled elkészített jó ebben a világban, és látjuk azt, hogy hányan éhezik és szomjúhozzák az igazságot, hogy legyünk mi annak a követei és képviselői. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban eldöntötted azt, hogy mi legyen a mi sorsunk, mi legyen a mi tovább menetelünk ebben a világban, ebben az életben, és ezen életen túl is. Köszönjük, hogy te üdvözítesz minket, és mi hagy tudjuk ezt a maga teljes gazdagságával, örömével, súlyával átélni, hogy hagy ragyogja be az életünket és a körülöttünk lévőket, hagy könyörögjünk azért, hogy olyan emberek vegyenek bennünket körül, akik ismerik az üdvösségnek, a Krisztusnak a titkát, és ebben tudnak örvendezni. És kérünk téged a mi közösségünkért, a mi gyülekezetünkért, aki ebben a világban jár követségben. Kérünk ezért a népért, amelynek annyi tehertétele, nyomorúsága van, akár külső erők, akár saját maga belső erői. Hogy könyörögjünk azokért a családokért, amelyek bajban vannak, szétestek, hogy könyörögjünk a gyermekekért különösképpen, akik felnövekednek a családokban, és kérünk a szegényekért, a nyomorultakért, a félre állókért és kitaszítottakért. Különösen elédbe visszük, édesatyánk, a betegeket, súlyos betegeket. Te bármikor megtehetsz bármit, meg tudod őket gyógyítani. De legfőképpen elődbe visszük lelkünk üdvösségét, és kérünk, hogy áldj meg bennünket kegyelmet teljességével. Könyörgünk az intézményeinkért, iskoláért, óvodáért, gimnáziumért, az ott folyó munkáért, nevelőkért. Könyörgünk mi magunkért, mindnyájunkért. Légy velünk ezen az őszön, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy gyülekezet ifjúsága, ifi hétvégén van, és ma este jönnek haza, ezért a ifi klub elmarad, és a fiatal felnőtt alkalom is elmarad. A kórus hirdetem keddi bibliaórát. Szerdán reformáció napja van, a délelőtt reggeli 8 órás bibliaóra az elmarad. Nem, az még a 10 órás, bocsánat. Igen, tehát a nyugdíjas bibliaóra elmarad, ellenben este reformációs ünnep nálunk van most az idén. Nem az evangélikusban nálunk, de az evangélikusok fogják a szolgálatokat végezni. A kérés az majd még egyszer előjön, hogy az a istentisztelet vagy ünnepség utáni beszélgetésen, megvendegésen egy teja és egy kevés sütemény okán kérjük szeretettel, hogy hozzunk szerdán este süteményeket, pogácsákat. Csütörtök reggel viszont a 8 órás bibliaóra elmarad, és a babamama köri szünet, nem most ilyen hosszú hétvége is hasonlók vannak. A pénteki konfirmációs órák megvannak, és ez az indulás ifi hétvégére, ez véletlenül bennmaradt, gondolom, tehát még egy nem lesz. A konfirmációt hirdetem, és fontos dolog, hogy most kivételesen a szombati vespera nem most tesz hétvégén, az úrvacsorás vasárnap előtt, hanem egy héttel később, hiszen a vespera tagok mindenhol szolgálnak. És ne felejtsük el azt, hogy vasárnap Isten tisztelet úrvacsorával van. Az igét Druca Árpád testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Bodor Nadin Viktóriát és Bodor Károly Olivért, Bodor Károly Balázs és Markó Hajnalka gyermekeit. Szeretettel köszöntjük őket, és várjuk őket mindenkor a gyülekezetben. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Pálffy Ferencet és feleségét, Pálffy Ferencné szónoki Évát, 87 és 83-es korukban elhunyt testvéreinket. A ravatal mellett a vigasztalást az Énekek éneke 8. fejezetének 6. 7. versével hirdettük. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. A gyászoló családnak kérjük Isten vigasztalását, és a gyülekezetünk is közvetlenül érintett ebben, és akkor átadom a lelkésznek, vagy a gondok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket, hogy csatlakozzanak a közösségeinkbe. Tegnap volt az őszi templomtakarítás, reméljük, hogy érezhető, hogy most kevésbé poros a templom. 28 fő vett részt ebben a szolgálatban. A rimai család volt a részvételi rekorder, 4 fővel. A kislányok is nagyon aktívan segítettek. Köszönjük a szolgálók odaadását. Tehát 31-én szerdán este 6 órakor lesz a közös reformációs ünnepély a templomunkba. Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával egy kis pogácsát vagy süteményt, illetve hogy az ünnepély után a gyülekezeti terembe találkozhassunk egymással a testvéri gyülekezetekkel. November 4-én lesz a 10-20-30, illetve a több mint 40 éve konfirmáltak fogadalmának a megerősítése az úrvacsonás istentisztelet keretébe. Várjuk a jelentkezőket erre a lelkész hivatalba. Tehát november 3-a vespere helyett valamikor később lesz, ez még egyeztetni kell az időponton. Ja igen, ez fontos, hogy a konfirmált fogadalom megerősítésnél, aki több mint 40 éve konfirmált, annál nem kell, hogy kerekén forduló legyen, hanem akármelyik évben is, amikor úgy gondolja, akkor részt lehet venni. Lelkészünk Nagy Péter kibúcsúztatása a november 11-ét 15 órai istentiszteleten lesz, utána szeretett vendégség, ahova szívesen várjuk a sütemény alkotásokat. Illetve fontos ez, hogy azért a 10 órai istentiszteleten is prédikálni fog tiszteltes úr, sőt ott fog prédikálni, a kibúcsúztatási istentiszteleten más fog szolgálni. Óvodánkba továbbra is keresünk óvónőt, ahol óvodavezetőn, illetve Hörömpöli Csaba intézményi koordinátorral lehet jelentkezni nála. A heti imatéma javaslatunk az a megújulás és az egyház. A gyülekezeti táborunk jövőre július 8 és 13 között Berekfürdőn lesz, és a motto több az élet. A mai istentiszteletnek a persely pénzét azt az egész református egyház összeadja, és a kesznyéteni református templom felújításának a befejezésére szánjuk, tehát ezt már hirdettük múlt vasárnap is, úgyhogy így gondoljanak a persenypénzre a testvérek, tehát a kesznyéteni templomnak a felújítására szánjuk, és persze más alkalmakkor pedig várjuk a támogatást a kárpátaljai testvéreink javára. Illetve ilyenkor talán érdemes elmondani, hogy nem csak készpénzbe lehet befizetni, hanem átutalással is, és hogyha átutalunk, akkor írjuk oda a megjegyzésbe, hogy kiknek a nevébe, hogy ne legyen gond utána a választói névjegyzék összeállításánál. Köszönöm szépen!
Befejezés a 198. énekünket énekeljük. Három verse van, de hármat énekeljük el zárásként. a minden jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrés bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.